Péter és Pál itt a nyárban összeférnek a naptárban, mondta a Reggy János, és a télben is, és a Rádió Bécsben is, mert a sors szeszélye folytán a mai adás három vendége közül kettő Péter, egy pedig Pál, és az elsőt már is köszöntöm. Dr. Gerő Péter van a vonalban, ha minden igaz.
Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat.
Szia Péter, vagy mondhatnám úgy is, hogy szia tanár úr, mert ugye ez a műsorodnak a címe.
Így van.
Vágjunk már mindjárt a közepébe, hogy mit is keres egy matematika-fizika szakos tanár itt a Rádió Bécsben?
Valójában a dolog úgy történt, hogy nyugdíjas lettem, és azt kerestem, hogy mivel foglalkozhatok, amivel talán másnak is sikerül valamiben segítenem, felhasználom azt az egyszerű képességemet, hogy én semmihez nem értek, de azt érthetően tudom elmondani. Egy coach ismerősöm, barátom adta azt a tanácsot, hogy rádiózzak, és teljesen véletlenül volt egy ismerősöm, akinek mikor ezt elmeséltem, akkor elmondta, hogy ő gyerekkori ismerőse Fodor Jánosnak, mármint ő volt gyerek, amikor Fodor Jánost megismerte, és találkozást ajánlott. Találkoztunk másfél éve, János azt mondta, hogy készítsek három próbaműsort, ez megtörtént, és nagy örömömre már az a három is adásba került. Így kezdődött, másfél éve vagyok a Bécs munkatársa.
Én elfogult vagyok, mert én matematika tagozatra jártam a gimnáziumban, de hát sokan ugye idegenkednek talán ezektől a természettudományos tárgyaktól, hogy hogyan lehet átplantálni ezt a tudományt a lurkóknak a fejébe, vagy nem tudom, hogy milyen korosztályról beszélünk a múltadból. Azt gondolom, hogy talán a nyugdíjas korosztályig, mert ugye a felnőtt oktatásban is tevékenykedsz.
Valójában csak kezdetben voltam matematika-fizika tanár, később már magának a tanításnak a módszereivel foglalkoztam. Ami a matematikát, fizikát, informatikát, ezeket a dolgokat illeti, valójában én úgy érzem, hogy nagyobb a félelem, mint amekkora indokolt volna. Tulajdonképpen, ha úgy növünk föl, hogy az iskolában mindig csak előre gyártott válaszokat kell mondanunk, akkor logikus, hogy félünk azoktól a tárgyaktól, ahol inkább kombinálni kellene. Én nagyon szerettem ezeket a tárgyakat, hadd mondjam meg, hogy egyébként elsősorban azért, mert ezek azok a tárgyak, ahol véleménykülönbség esetén nem az életkor dönt, nem a beosztás, nem a vagyoni helyzet, a kapcsolatrendszer vagy ilyesmi, hanem legalábbis középiskolás szinten kiszámolunk valamit, elvégzünk egy kísérletet, és annyi.
A rádióműsorodnak csináljunk már egy kis reklámot. Miről szól a Szia tanár úr?
A szlogenje az, hogy a Szia tanár úr műsor arról szól, hogy megismerjünk, megértsünk valamit, amiről hol sajnos, hol szerencsére a legtöbbünknek nincsenek személyes tapasztalatai. Különleges helyzetben lévő embereket, csoportokat igyekszem bemutatni. Ezeket én sem ismerem, és nagyon kíváncsi vagyok. És kíváncsi módon időnként értetlen kérdéseket teszek föl, remélem, hogy nem tapintatlan kérdéseket, és tulajdonképpen ezekről szól a műsor.
És tulajdonképpen a te továbbra is tanár úr maradsz, tehát a te vendégeid, akiket fölhívsz vagy behívsz a stúdióba, őket továbbra is tanulóként kezeled? Előjön belőled mindig az oktató?
Valójában az jön elő belőlem, hogy amikor nem értek valamit pontosan, a napokban figyeltem fel arra, egy felvételt visszahallgattam, hogy nagyon gyakran úgy kérdezek vissza, mint egy vizsgáztató tanár, hogy ugye jól értettem, hogy most ezt akarta kifejezni. Ha jól fogom fel, akkor most ugye erről volt szó. Remélem, hogy ez nem bántja a vendégeimet, hogy egy kicsit úgy összefoglalom a dolgokat. Én úgy érzem, hogy én magam is ilyenkor értem meg, és hát, ha ez segít a hallgatónak is.
És gondolatban már le is osztályozod.
Az igazság az, hogy négyesnél rosszabb osztályzatot én ritkán adtam életemben, mert addig beszélgettünk, és addig addig ment a segítségnyújtás, amíg a tanuló el nem érte ezt a szintet. Végül is a tanításnak nem az a feladata, hogy valakit jól leosztályozzon és minősítsen. A tanítás akkor sikeres, ha a tanuló végül tudott.
Tartod a kapcsolatot régi tanítványaiddal?
Igenis, nem is. Nagyon sok olyan eset történt, amikor ezek a régi tanítványok olyan helyzetbe kerültek, hogy hát idejük, lehetőségeik nem igen engedi. Legutóbb például a Pécsi Egyetem szexárdi karán leendő szociális munkásokat tanítottam. Ugye nem kell sokat beszélnem arról, hogy ők most milyen helyzetben vannak, mennyire elfoglaltak, de időnként évtizednyi távlatból is kapok egy üzenetet, vagy felbukkan egy kapcsolat, ez nagyon jól esik.
Van egy nagyon izgalmas téma, amiről mondhatjuk egy műsorsorozatot csináltál itt a Rádió Bécsben, hogyha ezt a két szót kimondjuk, hogy mesterséges intelligencia, azt gondolom, hogy ahányan vagyunk, annyi félét gondolunk róla. Van, aki egy kicsit ijetten szemléli ezt a dolgot, mi lesz a jövőben. Mondjál nekünk erről egy pár szót.
Bevezetésnél hadd mondjak annyit, hogy Fodor volt az, aki azt mondta, azt az ötletet adta, hogy matek-fizika tanárként hozzak be néhány olyan témát, amelyik hozzám talán közelebb áll, mint egy pár művészorientáltságú munkatárshoz. Ő például a játékelméletet ajánlotta, és még nem tettem le róla, hogy azzal is foglalkozzak. Ami a mesterséges intelligenciát illeti, hát pont erről van szó, hogy mindenki tud róla valamit, de zavaros és kusza, és ezért akár ijesztő is lehet. Úgyhogy én azt csináltam, hogy meghívtam különböző szakembereket. Ez egy egész kis sorozat volt, először meghívtam egy fejlesztőt, aki előadta, hogy mi mindent lehet megcsinálni, hát mindent, amit az ember el tud képzelni, és ami megcsinálható, azt valahol meg is fogják csinálni. Majd ezután beszélgettem két másik emberrel, egyikük Alföldi István volt, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság tavaly nyugdíjba ment, illetve most már egy és egy negyed éve nyugdíjba ment ügyvezető igazgatója. A másikok pedig olyas valaki, aki réges-régen informatikus volt, és most egy kis településen élő, irodalommal foglalkozó ember. Mindkettőjüket arról kérdeztem, hogy a saját életükben és a világban, az ő értelmezésükben mi várható a mesterséges intelligencia révén. Aztán egy negyedik műsorban én magam mondtam egy összefoglalást az egészről. A lényege az tulajdonképpen, hogy a mesterséges intelligenciától nem kell félni. Ugyanolyan eszköz, mint bármi más, félni attól kell, hogy emberek rosszra is használhatják. De ez nem a mesterséges intelligencia hibája.
Éppen ma reggel került a kezembe egy cikk, amit gondolom te a témát ismered, hogy csökken a termékenység az emberiség körében az utóbbi időszakban, és hát úgymond a mesterséges intelligencia alkalmazásával már embrió fejlődési időszakban be lehetne avatkozni. Ugye hát ez egyrészt nagyon szomorú időszakokat is idézhet a történelemből. Mi ebbe az igazság? Itt ezt lehet jó célra használni, hogy már mondjuk a születéseket szabályozzuk ezzel? Ki lesz a kívánatos, ki nem?
Ez most nagyon durván hangzott, hogy ki lesz kívánatos, ki nem, de hát végül is már most is vannak olyan vizsgálatok, amelyek egy magzattól el tudják dönteni, akár azt is, hogy életképtelen, akár azt is, hogy olyan súlyos rendellenességgel születne meg, hogy gyakorlatilag nem volna életképes. Ugyanezek a módszerek fejlődnek tovább, csak azt tudom mondani megint, hogy nem az eszköz a rossz, hanem az lehet rossz, aki használja. A mesterséges intelligencia elképesztő lehetőségeket ad, mellesleg ugyanúgy, mint a nanotechnológia, és hadd ne soroljam még mi minden. Magunk között szólva időnként van olyan érzésem, hogy a technika gyorsabban változik, mint az emberek érettsége és felelősségtudata. De rajtunk múlik, hogy mire használjuk és mire engedjük használni.
Hát éveket tudnánk erről beszélni, tanár úr, sajnos az időnk mindjárt lejár. Egy gyors kérdés a végére, hogy bírod a karantént?
Nagyon-nagyon nehezen, hát egy tanár az emberek között él, a kommunikáció az életem, mit mondjak erre? Nagyon remélem, hogy hamar vége lesz.
Dr. Gerő Péter volt a vendégem a Rádió Bés 6. születésnapján. Reméljük, hogy még legalább 6 évig csinálhatod te is a műsorodat. Minden jót kívánunk. Szia, tanár úr!
Minden jót mindannyiótoknak!